és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerdára virradóra ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, közölte rövid nyilatkozatában a Szentszéki Sajtóközpont 8 óra 31 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. Március 11-én, tegnap este, a Vatikán News olasz nyelvű szerkesztősége tájékoztatott a Szentatya napjáról. Idézzük. A pápa, aki kedden ünnepelte a Jézus társaságába való belépésének 67. évfordulóját, kedden a 6. Pál teremben zajló lelki gyakorlatot követte, amelyen a római kúria tagjai vesznek részt, akik elimádkozták a rózsafüzért a Szentatya gyógyulásáért. A Szentatya a magánkórterme melletti kápolnában imádkozott. Nem fogadott látogatókat, hanem az imának és az elmélkedésnek szentelte magát, ahogy az a lelki gyakorlat ideje alatt szokás. Kedden részesült az eukarisztiában, ezután folytatódtak az előírt kezelései, illetve az orkanülőn keresztül végzett magas áramlású oxigénterápia. Ma további információkat adnak majd az orvosok, akik hétfőn a prognózis feloldásával megerősítették, hogy a pápa túl van a közvetlen életveszélyen, ugyanakkor még mindig összetettnek ítélik a kórképet. Továbbá ma nem jelenik meg az általános katekézis szövege, mivel arra a lelki gyakorlat miatt nem kerül sor, írták. A Fidesz frakció a végső simítások után benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény módosítását. A Fidesz frakció szerdán a közösségi oldalán közölte. A nyugati világ egyre erőteljesebben támadja a korábban magától értetődő normákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást, a módosítás ezekre a kihívásokra reagál. A legfontosabb pontok között kiemelték, hogy a javaslat a családokról szóló cikkben rögzíti, hogy az ember férfi vagy nő. Alaptörvényi védelmet kap a készpénz használat. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen. Úgy fogalmaztak, a gyermekeink védelménél semmi sem lehet fontosabb, így a módosítás része, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog az élethez való jog kivételével minden más alapvető jogot megelőz. A javaslat felfüggeszthetővé teszi a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható Magyarország területéről, tették hozzá. A módosítás tartalmazza, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos. Közölték azt is, hogy az alaptörvény módosításához a kormánypárti frakciók összes képviselője csatlakozott. A célunk, hogy Magyarország alapvető értékeit a következő generációknak is megőrizzük. Előre Magyarország! Áll a bejegyzésben. Újabb, Magyarország gazdasági versenyképességét alapvetően meghatározó területtel bővült az Energiaügyi Minisztérium feladatköre. Az e-közigazgatási, elektronikus hírközlési, valamint az informatikai infrastruktúrát érintő ügyeket ezentúl önálló államtitkárság kezeli, Solymár Károly Balázs vezetésével, közölte a tárca a távirat irodával. A terület fő feladatai közé tartozik az ügyfélbarát szolgáltatások bevezetése a magyar embereknek, valamint az állami közfeladatok hatékony ellátásának támogatása. Megvédjük a családokat és a nyugdíjasokat, meg fogjuk akadályozni az indokolatlan áremeléseket, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban. Zsigó Róbert azt mondta, a kormány az elmúlt napokban tárgyalt a kereskedelmi láncok képviselőivel azt kérve, hogy önként csökkentsék a profitjukat. A végső ajánlatok azonban elmaradtak az elvárástól, ezért a kormány életbe lépteti az árnövelőkkel szemben kidolgozott akcióterv második lépését. Az államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy az elmúlt időszakban az árra is például a tojás esetében 40, a vaj és a tejföl esetében pedig több mint 80%-os volt. Végül az időjárásról. Délután délnyugat felül egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és egyre több felé kell számítani esőre, záporra, néhol zivatarra. A késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezhet. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a Fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul. Késő estére általában 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Híreket hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai műsorban megismerkedhetünk Vajda János magánéletével és emberi arculatával. Ha végig tekintünk Vajda János életén, láthatjuk, hogy sok megrázkódtatás érte. Viselkedése szélsőségessé, indulatossá vált. Felesége szerint nem is volt normális. Ugyanakkor Bartos Róza sem tekinthető minden hazugságtól, torzítástól mentes emlékiratírónak. Vajdát megtörhette a szabadságharc bukása, a büntetésből való besorosztatás az osztrák seregbe közlegényként. Az 1863-as tragédia, amikor szüleit a megvadult lovak halálra taposták. Úgy nyilatkozott, hogy csak 20 éves koráig volt boldog a váli erdőben, amikor szülei közelében élhetett. Szerelmét Georginát 1850 körül ismerhette meg. Ez egyoldalú szerelem volt. Ennek következményeit soha nem heverte ki. Írásai, szemléletmódja és viselkedése politikailag elszigetelté tették. Sőt, elveiért az 1848-as eszmék árulójának is tartották. 1880-tól 1882-ig volt házas. 53 évesen vette feleségül a 19 éves Bartos Rozáliát. A házasság mindkettejük számára pokol volt. Kérdés, hogy nagy költő csak nagy ember lehet? Petőfi szerint igen. A kérdés Vajda esetében is feltehető. Szélsőséges viselkedését mi váltotta ki, és mikor? Most részletek következnek Pál Zsolt Párhuzamos életrajz című írásából. Vajda Jánosról az irodalomtörténet, mint Adi keresztelő Szent Jánosáról emlékezik meg. Néhány verse ma már iskolai tananyag, személyisége és irodalmi forradalma beépült a nemzet tudatába, költői nagyságát részben közömbösítette Adi, részben tovább él, mint exkluzivitás vagy kuriózum. Hiába volt az új én kultusz profétája, neve mellett egy női név is feltűnik, Gináé. De a háttérben egy másik nő megtört, és fénytelen alakja is láthatóvá lesz, kinek szerepe legalább annyira fontos, mint Gináé, még akkor is, ha nevéhez verset keveset társíthatunk. De Vajdának az életét még jobban meghatározta, mint Gina kegyetlen visszautasítása, s e nő Vajda életére még nagyobb befolyással bírt, mint Gina. Az irodalomtörténet előszeretettel tagadja meg a költők feleségét, mert a költő titanizmusához nem illik semmiféle hagyományos vagy polgári életvitel. Így lett a feleségből kellemetlen idegen, a múzsa fénykörében imbolygó árnyalak, az örök szép vágy mellett a kellemetlen beteljesülés. Kratokvil Georgina, valójában Zsuzsánna, 1837. október 30-án született Ipoltycán egy anyagi és társadalmi értelemben is felkapaszkodott családban. A család 1861-ben vékhelyivé magyarosította a németes hangzású előnevet. Georgina a család harmadik gyermeke. Még nincs 10 esztendős, amikor édesanyja meghal. Édesapja újra nősül. Nagyvilági özvegyet vesz feleségül, aki a szépséges Georginában meglátja a saját fiatalkori álmainak beteljesülését, ezért úri hölgyet kíván nevelni a gyönyörű nővéserdült fiatal lányból. Budára, a várba költöznek, a nevelőanya sógornőjéhez, ahol akkoriban a fővárosi értelmiség színejava található. Szintén a várban béreli a lakást a 10 évvel idősebb, szépreményű Vajda János segédtiszt is. Gina a vár 99-ben lakik, ahol bérlőként jelentkezik Vajda, aki itt megkéri Georgina kezét. A lány nevetségesnek találhatta az ifjú poéta közeledését, s talán meg is vethette a csendes szavú és tartózkodó, de magas hivatal megpályázására hivatkozó fiatalembert. Ekkor lép közbe a nevelőanya, és magával viszi Georginát Bécsbe, a karrier és egy jó házasság reményében. Vajda felett ekkor már borús nagy fellegek növekednek. A fiatalember egész lényében van valami taszítóan lemondó és komor szívfájdalom, a váli erdők lombkupolái alatt nőtt lelki nyomorúság, zárkózottság, bizalmatlanság jellemzi egész lényét. Rémtörténetek és különös históriák formálják lelkét, s a hosszú séták csendes egyedül léte miatt társaság kerülő és búskomor. Szüleit lovaggázolják halálra, lelkét az elveszett szabadságharc utáni tragikus életérzés tiporja. Besorozták az osztrák hadseregbe, külföldön kell katonáskodnia. Költészete kezdi elveszíteni minden kapcsolatát a kordivattyaival. Arisztokratikus gőgje mögött szorongás, filozófiai töprengések keserű konklúziói építenek grandiózus hegycsúcsokat. Gina Bécsben az arisztokrata kisasszonyok költséges és nagyra vágyó életmódját éli, zenét és táncot tanul, vagyonos és idősödő arisztokraták társaságában fordul meg. 20. életévét tölti be akkor, amikor ismét találkozik a 60-as évei derekán járó Eszterházi Mihály gróffal, aki által Georgina ranghoz, vagyonhoz juthat. A gróf családja azonban megrémül, mikor a polgári közegből jövő lány behálózza az amúgy nagy lelkű és hazafias érzelmű idős grófot, így a házasság nem jön létre. Gina bár szeretője lehet csak Eszterházinak, de palotát, pénzt és lovakat kap ajándékba, inasok, szakácsnők és társalkodónők veszik körbe, délután lovagló leckéket vehet jól megfizetett lovagló oktatóktól. Eszterházi azonban féltékenyen őrzi kedvesét, elzárja a lányt a fiatal arisztokraták környezetétől. Gina neve azonban a birodalom fővárosában megkopik, egy vénember idős szeretőjeként marad meg a köztudatban. Aztán egyszerre mindenki meghal mellőle. Előbb Eszterházi, majd apja, és végül a nevelő anyja. Georgina dúsgazdag hölgy, de szépsége már hanyatlóban van, neve ismeretlen vagy hamisan cseng, a fiatalság éveit maga mögött hagyja, 40 éves. Vajdával a 60-as évek közepétől találkozgat. Feljegyzések szerint Vajda a találkozásaikkor egy hosszú kést rejtett a kabátja alá. Gina hóbortos ranghajház életmódja alatt Vajda megnősült, Gina ragyogó fiatalkorát idéző leánykakorú nőt, az 1861. március 12-én született Bartos Rózát vette feleségül. 2 évnyi házasság állandósult vitái, elviselhetetlen szokásbeli különbözőségei, hangos szóváltásai és tetlegességei után elváltak. Felesége feljegyzése szerint Vajda nem volt normális. Még válásuk sem volt mindennapi. Lopásról, verekedésekről, Vajda kitűnő ügyvédjének okos stratégiájáról szólt az egész színjáték, mely katarzis nélküli tragédiává aljasult. Róza alacsony sorból jött, tanulmányait félbehagyta, cselédként igyekezett elhelyezkedni. 1880-ban törvénytelen gyermeket szült, akit édesanyjával egy dajkára bíznak, és akivel bérmosást vállalnak. 1880 nyarán ismerkedik meg a költővel, akinek azt hazudja, hogy nemrég hagyta el a Zárdát. Vajdát elvakítja a lány szépsége, fiatalságából áradó kelleme. Az irodalom történet természetesen Vajda mellé állt, és ma Róza naplójának nagyját, hazugságnak, ferdítésnek vélik életének kutatói. Elfelejtik, hogy Vajda versei mennyire árulkodó módon beszélnek a költő fékevesztett egyéniségéről, magányos és magasba törő szárnyalásáról, mert Vajda valóban momlan ember volt, ahogy Adi nevezte egy alkalommal. Félúton állhatott a byronizmus és a századvég betegsége nihilizmusa között. Magányos volt és zárkózott, és ebben is a kozmikus méretekhez ragaszkodott. Minden földi dolog előtte hitvány lett, visszautasítottságához csak a kozmikus sértettség és elzárkózás illett. Még étkezéseit is a nem földi vagy hétköznapi méretek jellemezték. Vajdának nem volt érzéke a pénzhez, és amikor nagyobb összeghez jutott, azt is elkótya vetyélte. Indulatos és ideges természet. Így ír róla a felesége. Mikor a műcsarnok megnyílt, végigrohant a termeken, s csak a női aktok előtt állt meg, s azokat hosszasan szemrevételezte. A fizikai fájdalmat azonban nem viselte. A legkisebb ütésre is torka szakadtából üvöltött. Felesége azonban mindvégig hű maradt hozzá, megaláztatásában és megszomorítatásában is nője, barátja és gondozója maradt férjének, aki gúnyolta, kinevette, szóval is tettel bántalmazta, naponta gyötörte féltékenységével vagy megvetésével. Talán egyetlen nő az irodalom történetében, akit több életnyi szenvedés nyomorított el, hogy megértse férjében az üstökösi sorsot és kozmikus magányt, a nem evilági önzést, mely féktelen indulatot és gyűlöletet gerjesztett minden földi és hétköznapi iránt. Valószínűsíthető, hogy Róza alkalmi prostitúcióból és nyomorúságos munkákból igyekezett fenntartani magát. Törvénytelen gyermeke meghal, férjét, édesanyját elveszíti. Az emlékein kívül semmilyen nem maradt. Bécsben egyetlen barátja Gina, aki 1879-ben megunva a tétlenséget, hatalmas összeget fektet egy oroszi nevű artista képtelen vállalkozásába, mely szerint ők ketten alapítsanak cirkuszt. Maga Gina is műlovarnőként mutatkozik be, de bájai ekkor már nem vonzanak közönséget. Gina vagyona hamar elúszik, a társaság sikertelen szereplései, a sok állat fenntartása és a népes személyzet hatalmas költségei miatt. A nő mélyebbre süllyedt, vissza oda, ahonnan jött. Elhatározta, hogy megkeresi Vajdát. A találkozásnak Vajda a 30 év után című versében állít emléket. Az előbbi előadásban azt állítottam, hogy nem tudjuk pontosan, hogy találkoztak-e. Ez mai napig kétséges. Miután a költő meghalt, Georgina házvezetőnőként, majd bérlőket tartva tengeti az életét. Itt kapaszkodik bele Rózába, aki rendszeresen látogatja, majd az egykori gazdag úri kisasszony lenyomorodása után rendszeresen gondozza. Georgina 1910. január 12-én petefészekrák következtében hal meg, egy sikertelen és kettétört életet maga mögött hagyva. Nevét nemzedékek tanulták meg a költő iránta érzett szerelme miatt. Neve egyszerre lett a reménytelen szerelem, valamint a könnyű vérűség és a beteges ambíciózusság örök szimbólumává. Temetéséről Róza gondoskodik, egymaga fizeti Gina sírhelyét, koporsóját, valamint a szertartás költségeit. Róza 1913-ban hazatér Magyarországra, hogy emlékirataiból részleteket adjon el a fővárosi és a vidéki lapoknak. Mindenhol felháborodást kelt házasságuk poklának és intimitásának feltárása, s a közvélemény akkor már a költő mellett áll. Halála előtt az Országos Széchenyi Könyvtár fillérekért megvásárolja a kéziratát. Egy esztendőre rá ő is meghal. Testét csak a sírásó és a szertartást végző pap kíséri el az utolsó útra. A Rozamunda verseket Vajda János ő hozzá írta. Vajda János, Rozamunda. Szemedből mindent megtanultam. Előttem nincs többé titok. Higgyétek, hogy megbolondultam, azt mondom, én mindent tudok. Öröklét, elmúlás, istenség rejtélyeit mind ismerem. Mind-mind együtt van, semmi kétség, egyetlen szóban. Szerelem. Halljátok hát, jegyezzétek meg, az öröklét egy pillanat. Az, melyet egy pár szép szemfénynek üdvözítő kegyelme ad. Örök időknek minden üdve pillanatban benne van, és hogy ez így van, fönn eldöntve, bölcsen van az, jóságosan. Hosszú, unalmas halhatatlanság. Minek viselnők terhedett? Ha ez az egy perc, ó boldogság, egyszerre mindent kifizet. Az elmúlás halál, csalódás. Ki szeretett, szeretve volt, megőrzi létét egy mosolygás, mint csillagot az égi bolt. E nagy világ egy, de kicsinyben külön, mérhetetlen millió. A szerelem az itt a minden, a többi csak hozzávaló. A méret itten nem határoz. Nap, leány szem, kisebb, nagyobb, ott honnan szerelem sugároz, maga a mindenség ragyog. Ó, én világom üdvössége! Hát ugye ez mind szép dolog. De tudod-e, hogy mit sem ér-e, csak ha te is helyben hagyod? Ha akinek végtelen hatalmad, én szép felségem édesem, kizárólagos szabadalmat e talányra adsz nekem. Tudom, hogy el vagyok kárhozva, mert már az égben nem hiszek. És ami hitem elrabolta a föld is elveszett. Mert már nekem a Bibliából, akárki mit mond hiteget, azt olvasom két szemsugárból, nincs más mennyország, nem lehet. Most már tudom, együtt van itten mind, ami édes, ami jó. Az öröklétből szemeidben a rekapituláció. Hogy is lehetne hát mennyország az, ami pláne végtelen? Nincs e világon több valóság, csupán csak egy a szerelem. Ó, mennyei gyönyörűségem, s ha ezt nekem te nem hiszed, nem igaz-e, hogy üdvösségem az égen földön elveszett? Vajda János a tájlírát is megújította. A költeményeiben a lélek drámáját olvashatjuk. A váli erdőben. Oda benne a mély vadonban, a csalános iharosban, félreeső völgy ölében, sűrű árnyak enyhejében. Ó, milyen jó volna ottan, abban a kis házikóban élni, éldegélni szépen, békességben, csöndességben. Nem törődni a világgal, a világ ezer bajával, meggondolni háborítlan, ami immár közelebb van. Illatos hegy oldalában, a tavaszi napsugárban, nézni illanó felhőkbe, múlt időkbe, jövendőkbe, és azután utóvégre észrevétlenül megérve, lehullani önmagától, a kiszáradt életfáról. S ismeretlen sírgödörbe, elalunni mindörökre, s ott egyebet mit se tenni, csak pihenni, csak pihenni. A verset 1875-ben írta. ...1888-ban született Nádas tavon című verse. Fönn az égen ragyogó nap, csillanó tükrén a tónak, mint az árnyék leng a csónak. Mint az árnyék olyan halkan, észrevétlen, mondhatatlan andalító hangulatban. A vad alszik a berekben, fegyveremmel az ölemben ringatózom önfeletten, nézem ezt a szép világot. Mennyi bűbáj, mély talányok, mind, amit körültem látok. Nap alattam, nap fölöttem, aranyos tüzes felhőben lenn a fénylő víztükörben. Itt az ég a földet éri, tán szerelme csókját kéri, minden oly csodás, tündéri. Mi megyünk-e, vagy a felhő, vagy a lenge déli szellő, a szelíden rám lehellő? Gondolatom messze téved, kék űrén a semmiségnek, földi élet, hol a réved? Szélei nádligeteknek tünedeznek, megjelennek, képe a forgó jelennek. Mostanap megáll az égen, dicsőség fényözönében, csöndessége fönségében. S minden olyan mozdulatlan, múlt jövendőtán együtt van ebben az egy pillanatban. A levegő megselebben, minden alszik, és a lelkem ring egy méla sejtelemben. Hát, ha mindene világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom.
Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Tárkányművek muzsikál. Az együttes zenéje a táncház mozgalom körüli zenei közegből nőtt ki, magába olvasztva a magyar jazz, beat és pop azon áramlatait, amelyek már korábban is összefonódva fejlődtek együtt. Ez a különleges zenei világ csak itt, Magyarországon születhetett meg. A Junior Prima díjas Tárkányművek, Tárkány Kovács Bálint cimbalomművész és dalszerző zenekara. A dalokat, szövegeket is ő szerzi, az átdolgozásokat, vers megzenésítéseket is ő készíti. A megvalósításban zenésztársai segítenek, Fekete Borbála és Viszkeleti Júlia csodálatos énekével, Hámori Máté virtuóz és érzékeny gitárjátékával, Fekete Márton és Molnár Péter lendületes brácsa és bőgő kíséretükkel. A cimbalom brácsa bőgő triója a népi vonós bandák hangzását idézi, de a gitár ezt jazzes, blúzos hangulatokkal átszínezi. Bori a népdalok finom hajlításait és a popzenei ritmizálás természetesen ötvözi, Júlia és Bálint kórusával kiegészülve igazi vocal group hangzás jön létre, amely egészen különlegessé teszi a zenekart a hazai világzenei produkciók között. Műsorunkban a 2021-ben megjelent Csendes folyóvíz című lemezről válogatunk. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
Vártalak, sokat vártalak, minden magányos életben
néha úgy elfogja szívemet a bánat, mint a nyári harmat a mezei fűszálat. Szeretlek, szeretlek, ne mondd senkinek. Minden betűd, minden szavad szép a szívemnek. Fény vagy te, fény vagy te az éjszakán. Te érted, mit meg nem teszek, kiírás fenekéről apró betűt szedek. Szerettelek pályázatom, de már annak vége vagyok. Vajon annak miért van vége, nem nyertem már vagy fél éve. Befizettem. Hívlak százezerszer, pénz kéne, de nehéz nekem, mert nincsen téma ötletem. Kérlek, vedd fel most az egyszer, vagy még hívlak százezerszer. Pénz kéne, de nehéz nekem, mert nincsen
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Tárkányművek 2021-ben megjelent Csendes folyóvíz című lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. További kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai hírek után könyvjelző című műsorunkban olvasnivalót ajánlunk Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján elsőként Borneo természeti szépségeiről hallanak, majd Ferli Mávet Bagyok a családban című könyvének második része hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a cseh fantasztikus irodalomról hallanak, majd a második magyar űrutazás lesz a téma, s végül megismerkedhetnek egy ifjú óragyűjtővel is. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a bűnről és annak következményeiről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentorsója Iskola Központ kollégiumának diákjaival. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Műsorunkban a Zarándok Akadémia és annak negyedik műhely találkozójáról lesz szó. Vendégeink Bódis Gábor, a Zarándok Akadémia társalapítója, valamint Domjáné dr. Nyizsalovszki Rita, az EKKE habilitált docense, a turizmus tanszék vezetője. Ajánlunkban Bódis Gábort hallják.
Nagyon nagy számban zarándokolnak azok, akiknek ez a Isten kapcsolatuk, vagy szakrális kapcsolatuk nem olyan erős, vagy egyáltalán nincs meg. De lehet, hogy éppen ott érinti meg valaki. Valakivel együtt zarándokol, együtt megy, megtalálja önmagán kívül a jó Istent is. Tehát ez egy nagyon érdekes összefonódás a hagyományos turista és a zarándok között. Nyilván a szolgáltatás rendszerében vannak különbségek.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Ezt követően Szent Maximilián életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd meghallgathatják Balogh Ferenc hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban sétálni hívjuk hallgatóinkat. Elkezdődött az idei garantált séták szezonja Miskolcon. Kupcsik Saroltával, a Turinform Miskolc iroda vezetőjével beszélgetünk. Az óra utolsó negyedében esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgette a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb beszélgetést hallanak a fiatalok jövőjéről a történelmi keresztény egyházakban, majd először Herma Judit nővér gondolatait hallják, aki a kongregáció Jézus szerzetesrend tagja, majd Fazekas Gyöngyi Mária Szervita nővér, a Fájdalmas Anya szolgálói szerzetesrend tagjának előadásában meghallgathatják Teréz anya Értett szomjazom című elmélkedését. A 20 órai sávban előbb Szabó Magda Pilátus című regényének negyedik részét hallgathatják meg Györgyi Anna előadásában, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt!
Elég, hogy csillagok legyél.
hozzám legyen a te agyad is eldobásra kész, leszek a tüneted az elvonási, ha mész vele a bába, ne keresd az aranyhalban, hol a szálka? Súgod, hogy talán túl széles ez a Broadway. A szívem is túl nagy, bárki belefér. Yeah.